Sziasztok, ez itt a Hek és Lángos 168-as adása. Antenna vagyok, itt van mellettem, vagy velem szemben a stúdióban Hadnagy. Szia, Hadnagy!
Sziasztok!
Illetve itt van Szenga. Szia, Szenga!
Hello, sziasztok!
Még úgy nem sejpitek, akkor lehetne szia, Szenga! Az első kérdésem felétek, hogy tudjátok-e, hogy Beethovennek mi a kedvenc gyümölcse? Nem? Nem? Hát a bananana, 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 bananana. Na mindegy. És üteménye? Banana pie, banana pie. Igen, sokat készültem erre, jól látjátok. Viszont az első tényleg komoly hírem, az a Telexen jelent meg, és ideje tart már, és nem biztos, hogy aktuális lesz, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a tokiói olimpiával. Viszont a hír lényege az, hogy 220 etikus hackert állítottak hadrendbe, hogy védjék a tokiói olimpiát. Hogy erre miért volt szükség? Leginkább azért, mert erről volt egyébként egy Darknet Diaries-ös adás is, hogy a 2018-as téli olimpiát, a Pyeongchang-ban megrendezett téli olimpiát állítólag meghekkelték, illetve 6 orosz hírszerző tisztet vádoltak meg amerikaiak azzal, hogy a nyitósónak a lefolyását azt szabotálták, és hát utána kicsit komolyabban kezdték figyelni azt, hogy mivel is foglalkoznak így az orosz testvérek, és az jött ki, hogy már most orosz felderítők rámentek kicsit a 2021-es olimpia szponzoraira, logisztikai szolgáltatóira, szervezőre, stb., és attól félnek, hogy itt valami történhet, és valami történni fog, úgyhogy kőkeményen figyelik őket. Amit nehezít, mármint, hogy ez a Covid kicsit így nehezíti nem csak az olimpia megrendezését, hanem az IT-biztonsági részt is, hiszen mindenki home office-ban van, vagy hát az emberek nagy része home office-ban, és ilyenkor azért kicsit elesik így a nagy korporét védelemtől így az egész. Azért általában azt tapasztaljuk, hogy otthon az emberek kevésbé vannak védve, és könnyebb őket idézőjelbe támadni, úgyhogy lehetnék meg itt érdekességek. Hát egyrészt nem biztos, hogy az olimpiát megtartják, vagy nem biztos, hogy így a mostani formában megtartják, úgyhogy ez még kérdéses, hogy egyáltalán lesz-e itt támadás, vagy sem. Viszont most indul hétvégén a Forma 1 szezon, és elég sok autót, elég sok csapatot szponzorálnak IT-biztonsági cégek. És sok esetben itt nem csak olyan szempontból, hogy rajta legyen a címke az autón, hanem konkrétan van mögöttük hát védelem, leginkább azért, hogy mindenféle ilyen, hogy is mondjam, hadititkokat, amik nem hadititkok, hanem működési titkokat és operációs titkokat védjenek, hiszen azért a legtöbb istálónak az adatai viszonylag, meg a kutatási fejlesztési adatai, meg a tesztelések, meg minden elég fontos és elég kritikus. Ezt bizonyította egyébként a tavalyi évben az egyik istáló, a Racing Point, aki hát úgy kb. Egy az egyben lemásolt a csapat, illetve azt a csapatot, amelyik több éve világbajnok versenyzőket, illetve autókat futtat, a Mercedes-t, és olyan szinten jól másolták le, hogy alapvetően Kenterbe verték így a mezőny többi részét, legalábbis külsőleg. Úgyhogy ott van értelme, viszont hol látjátok ti értelmét mondjuk egy olimpia esetén a védelemnek, vagy mi az, amit esetleg itt elérhetnek hackerek, hogy miért csinálják ezt az egészet?
Hát én mondjuk azt gondolom, hogy a doping teszteknek az eredményénél és ezeknek a nyilvántartásánál mentésénél nagyon fontos lehet, mert hogy ezt ugye közben vagy akár utólag is lehet módosítani, és hogyha valakit módosítják, akkor ugye diszkvalifikálhatják a versenyből, ami azért valljuk be, többször előfordult már a történelem során, és ezek a szituációk mindig kényesek, és ezek a helyezések is mindig kényesek arra, hogy akkor ez most jól történt-e valóban az az eredmény, után tesztelték, stb. Tehát nagyon sok botrány volt ebből, és ez például tipikus egy olyan adatkör, amit valószínűleg elektronikusan fognak tárolni, és ehhez kapcsolatban bármilyen rendszerbe, ha elérik, akkor bajt okozhat.
Még én nem is gondoltam, pedig ez tök logikus.
Feltételezve azt, hogy én most az állami szereplőkre fókuszálnék, szóval biztos, hogy lesznek magányos elkövetők, úgymond, hogy próbálkozók, de állami szempontból szerintem ezek az események ilyen hát titkosszolgálati szemegen keresztül az egy kicsit ilyen terüli-terüli asztalkám. Itt rengeteg dolog végről meg tudnám fogni, hogy miért lehet ez érdekes. Az egyik ugye nyilván az, hogy ez a, amit te is mondtál, Antenna, hogy a nyitó ünnepséget megpróbáltok belenyúlni. Szóval egyrészt, hogy itt lehet szabotálni különböző programokat, ezáltal reputációs veszteséget okozni az általunk nem feltétlen kedvelt országnak azzal, hogy folyamatosan akadályozzuk, hogy sikeresen le tudjon bonyolítani egy ilyen magasrangú sporteseményt. A másik nyilvánvalóan az olimpia az egy olyan közeg, ahol rengeteg magasrangú politikus állami vezető is tiszteletét teszi, és hát ezek azok az alkalmak, mikor azért lehet halászni a zavarosban, ilyen-olyan műveleteket végre lehet hajtani, és hát, hogy is mondjam, ilyen kiber szempontjából pedig rengeteg adatot lehet begyűjteni, kezdve ugye te is említetted a felderítést, hogy hogyan néznek ki a programok, milyen magasrangú találkozók lesznek, kik vesznek részt rajta. Ugye azt is látjuk, hogy ma már ilyen már-már unalmasan hangzik, hogy ugye a supply chain-t, a beszállítói hálózatot próbálják először megnyomni, ahelyett, hogy a fő célpontra fókuszálnának, úgyhogy azért elég sok ilyen pont van, és hát azért ne felejtkezzünk el a látogatókról, a sportolókról is, akinek szintén ezermillió számra keletkezik itt személyes adat, amit ilyen-olyan célra fel lehet használni, úgyhogy nem irigylem semmiképpen a szervezőket.
Ja, hát kíváncsi leszek, hogy itt most derül-e ki majd olyasmi, hogy ennek ellenére, hogy 220 etikus hekkel védte, bár ezt sem nagyon tudom elképzelni, hogyan, tehát szerintem ez kicsit ilyen clickbaites ez a cím, hogy 220 etikus hekkel védte őket, mert hát, na jó, és hogyan? Tehát, hogy megy a püfölés az ellenoldalon, hogy építik a tűzfalakat, mint ahogy a klasszikus filmekben szokott ez látszódni, vagy mit jelent itt a 220 etikus hekkel, de ja, kíváncsi leszek, hogy mi fog itt kijönni, meg mi lehet majd a vége.
Én még fontosnak tartom azt, hogy abból a szempontból talán még egy kicsit figyeljünk oda rá, hogy általában az olimpiák kapcsán olimpiai falukban szállásolják el a sportolókat, meg mindent, aminek az ivóvíz, fűtés, hűtés, stb. Ellátása még egy kardinális pontja lehet ennek az egésznek, és arról nem is beszélve, hogyha egyébként éghajlati szinten még nem is nagyon aggódunk, de mondjuk marad a vírushelyzethez hasonló szituáció, és a légcserélőket azért aktívan üzemeltetni kell a sporttevékenységek közben is, akkor ezeknek a bármilyen típusú fertőzése azért mekkora kockázatokkal járhat. És azért ezt én még most így belevenném most a kockázatoknak ebbe a részébe, mert sajnos eleve a tavalyi év során arra fordult a világunk, hogy nagyon kiemelt célpontok lettek ezek a fajta infrastruktúrális elemek, és egy ilyen olimpiai falunak a lehetősége azért azt gondolom, hogy sokaknak fel fogja kelteni az érdeklődését, és ezzel sok minden, tehát ezzel sok mindent lehet bizonyítani, és nagy kárt lehet okozni is rövid időn belül.
Igen, ezzel abszolút egyetértek szintén, bár mondjuk itt az olimpiai falu lehet, hogy annyira nem fogja megállni a helyét, bár mondjuk az olimpiai faluban nem csak a stáb van, hanem ugye a sportolók is, úgyhogy alapvetően biztos, hogy lesz valamilyen szinten olimpiai falu, majd meglátjuk. Viszont ha már ugye az oroszok előjöttek, Szengate nagyon gyakran hozol nekünk könyveket, és hogyha jól látom, akkor most is hoztál, és talán a címéből ítélve talán közel van az oroszokhoz. Jól tippeltem?
Igen, elképesztően látod az összefüggést. Valóban itt Jessica Aró, nem, ez egy finn név, úgyhogy nem tudom, hogy Jessica-nak, nem hinnem, hogy Jessica-nak kell mondani, hogy Jessica Aró finn oknyomozó újságíró hölgynek a könyvét ajánlom, az a cím, hogy Putyin trójai, igaz történetek az orosz infóháború frontvonalából. Azt gondolom, hogy ez egy elég beszédes cím, hogy miről is szól pontosan ez a könyv. Egy elég kemény történetet, egy nagyon személyes történetet, illetve sok más érintett embernek a történetét dolgozza fel ez a könyv. Ez a Jessica, bocsánat, még egyszer rosszul mondom a nevét, a finn közszolgálati rádiónak a kolléga, egy oknyomozó újságíró hölgy, akinek a szakterülete a közösségi médiában folyó dezinformálás. Elsősorban az orosz oldalt vizsgálta évekkel ezelőtt, arra volt kíváncsi, hogy hogyan tartják nyomás alatt az ottani Oroszországban élő és dolgozó újságírókat, illetve hát adott esetben hogyan ölik meg őket, hiszen sajnos ez sem példanélküli azon a területen. Viszont az élete akkor fordult fel igazán, amikor 2014-ben azt vizsgálta, hogy Finnországot milyen orosz információs hadviselés, azon belül is a propaganda hogyan érinti, milyen orosz dezinformációs kampányok folynak a hazája ellen, és ennek az lett az eredménye, a kutatásának, nyomozásának az lett az eredménye, hogy lelepleszt az első orosz ilyen troll farmot, azt az Internet Research Agency-t, amiről szerintem már sokan hallottunk, és hát miután ezt publikálta és bemutatta, hogy hogyan működik ez a szervezet, utána egészen elképesztő lejárató kampányba kezdtek ezek az orosz trollok, hackerek, és bizonyos szempontból az orosz titkosszolgat is becsatlakozott, és éveken át elképesztő úton módon zaklatták ezt az újságíró hölgyet, óriási álhírtömeg, fenyegetések, lejáratások, és így tovább. Állandóan öngyilkosságra szólították fel, ilyen-olyan a lehető legkülönböző módokon zaklatták, és olyannyira eldurvult ez a helyzet, hogy 2017-ben kénytelen volt elhagyni Finnországot, mert a rendőrség szerint fennállt a veszély a hirtelen felindulásból elkövetett erőszaknak. Ez azért érdekes, mert ugye ezt sokszor elfelejtjük, hogy azért a gyűlölet beszédből és a gyűlöletből születő írásokat rengeteg esetben gyűlöletbűncselekmények is követik, és már nem igazán tudták garantálni a biztonságát ennek a hölgynek. És ami az elképesztő, ez az óriási dezinformációs kampány, amit ellett, azok a trollok folytattak nagyrészt ellene, akiket ő leleplezett, már a barátai is elhittek róla bizonyos dolgokat, és hát a finn biztonsági szolgálatok tulajdonképpen tehetetlenek voltak egy ilyen típusú hadviseléssel szemben, a közösségi platformok pedig szintén nem léptek semmit, ugye mindig azzal takaróztak, hogy végül is ez valakinek a véleménye, és így tovább, szóval nem igazán tudtak mit kezdeni ezzel a jelenséggel, úgyhogy az újságíró, hogy képtelen volt egy ilyen sajátos obszeket kialakítani magának, hogyan tudja a lakását biztonságosabbá tenni, a hálózatát, és így tovább. Ugye itt olyan elképesztő dolgokra kell gondolni, hogy például saját maga ellen hitelfelvételi kérelmet kellett kérni a bankban, hogy valaki az ő nevében óriási hiteleket vegyen fel, mert ez is egy bevett módszer az ilyen zaklatási módszertan között. És hát ebben a könyvben nagyrészt ezt a történetet meséli, de a saját története mellett azért még 8 másik, a Kreml által ellenségesnek tekintett ember viszontagságait is megírja. Végtelenül frusztráló ez a könyv, azt kell, hogy mondjam, nagyon rosszul érzi magát utána az ember, és amúgy csak egy kis érdekesség, hogy 2019-ben az USA külügyminisztériuma kitüntette ezt a hölgyet a Bátor Nők nemzetközi díjával, ugyanakkor az átadási ceremónia előtt nem sokkal törölték a hölgy nevét, mert kritizált az USA akkori elnökét, Donald Trumpot.
Ó, de szép.
Úgyhogy ajánlom mindenkinek, ez egy nagyon friss megjelenés, linkeljük a könyvet.
Ahogy azt szoktuk, amit még linkelünk, nem. A Béla felhívta figyelmünket, hogy mindenképpen beszéljünk a Windows 10 újabb problémájáról, és hadnagy vállalta azt a szerepet, hogy erről fog beszélni, amiért Béla nagyon hálás volt, hogy nem Szenga vagy én fogjuk ezt előadni, mert akkor biztos, hogy nem a kellő komolysággal adnánk elő, úgyhogy átadnám a szót hadnagynak.
Hát igen, végül is teher alatt nő a pálma, és egy ilyen átkötő után az ember érezze magát úgy, hogy ne csessz el, de oké, kösz. Meg külön közben...
Majd meg kivágjuk.
Külön közben, Béla. Tehát, hogy így, ja, köszi, ez így tényleg hibátlan jó volt. Szóval, ha már ilyen szépen átkötött nekem antenna, akkor azért egy nagyon fontos dolgot szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy ez a új sérülékenység, ami végül is hát nem is annyira új dolog. Tehát... hoztunk egy hírt magunkkal, ami egyébként mostanában röppent föl, és egy ideig meg voltunk róla győződve, vagy legalábbis reméltük azt, hogy ez már nincsen így a Windows 10-ek kapcsán, de aztán most kiderült, hogy mégis. Biztosan emlékeztek rá, hogy sokat beszéltünk már az okos asszisztensekről és arról, hogy gyakorlatilag ezeknek a használata milyen veszélyekkel jár, és általában ilyenkor mindig megragadunk az okos eszközöknél, meg nem maximum mobiltelefonnál, és hogy elfeledkezünk a notebookról, meg az asztali gépről, ami egyébként Windows 10 volt, és ugye ezeket a funkciókat kortanán keresztül pontosan ugyanúgy csinálja. És gyakorlatilag akkor, amikor ez először belekerült ezekbe a Windows installakba, akkor elmondhat, és akkor még talán el is hittük 2015 környékén, hogy ezt ilyen teszt jelleggel futtatják, és tényleg azért, hogy fejleszthessék a szoftvert és a hozzákapcsolódó szolgáltatásokat, ezért bekapcsolták, aztán amikor ennek egy kicsit nagyobb publicitása lett, akkor gyakorlatilag kaptunk egy toolsetet a settingsbe hozzá, hogy ezt le tudjuk tiltani. Na most Cortana, azon kívül, hogy egyébként, ha ugye beszélünk hozzá, hallgat rá, mint bármelyik jófajta asszisztens, hogy ez a dolga, ezen kívül azért rögzíti azt, hogy mit gépelünk be, rögzíti az írás mintánkat, amennyiben rajzolásra vagy kézzel való bevitelre alkalmas eszközön Windows-t futtatunk, illetve az összes olyan típusú hangot, ami bármilyen értelemben is köthető a valamilyen parancshoz, amit felé ki lehet adni, és ugye ennek a veszélyre is beszéltünk már, hogy bizonyos fajta ébresztő szavakhoz hasonlító szavaknak a kiejtése sokszor olyan rögzítéssel jár együtt, amit egyébként nem is tudtunk, hogy bekapcsolt az eszköz, és rögzíteni kezdett. Na most gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a Microsofttól ugye eleinte tagadták az egészet, aztán azt mondták, hogy tesztből van, vagy tesztből lett bekapcsolva, és most ott tartunk, hogy hát ez végül is egy feature, és hogyha te nem sattyogsz el a settings menübe és kapcsolod ki, akkor ők egyébként joggal gyűjtik ezeket az adatokat, mert a mesterséges intelligenciával segítve, ők egyébként simán feldolgozzák ezt is. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a végén ez azt fog jelenteni, hogy bizonyos értelemben personalizált tartalommal fognak mindenfajta reklámok megjelenni számunkra, ami azért nekem még mindig aggályos. És bár létezik ez a toolset, hogy kikapcsolja a Windowsnak ezt a fajta funkcióját, azt is meg kell, hogy mondjam nektek, hogy gyakorlatilag kikapcsoljuk, aztán egyszer csak jön egy core frissítés, és akkor mégiscsak újra kell nézni ezeket a beállításokat, mert van, amikor, és mostanában ugye ezekhez a részekhez egész sűrűn hozzányúlnak, van, amikor mégiscsak úgy visszamásznak ezek ilyen aktív állapotba, és ugye érdekes dolog az, hogy annak ellenére, hogy Kínával és a Huawei-jel kapcsolatban mekkora hír volt ez, hogy gyűjtik az adatokat, meg megfigyelik az eszközökön keresztül az embereket, és ezért ugye voltak olyan piacok, ahonnan ki is tiltották a gyártót, valami jobból kifolyólag a Microsofttal ez így nem fordul elő. És ugye, hogy most ezt paralel szembeállítanánk a két esetet egymással, akkor ezzel belegondolunk, gyakorlatilag ugyanarról van szó, és mégis teljesen másfajta eljárás elé esik a két óriás, pedig a végén én, mint felhasználó, ugyanazon fogok aggódni. Kíváncsi lennék, hogy ti mit szóltok? Egyáltalán egyik kérdés. Állítottatok-e be ilyet a Windowson? Másik, mit szóltok ehhez? Mert szerintem sokan vannak, akik nem is tudják, hogy ezt le lehet tiltani, vagy egyáltalán foglalkozni kéne vele.
Én arra emlékszem, hogy mikor megjelent a Windows 10, akkor volt egy ilyen 4 oldalas leírás, hogy hogyan kapcsolt ki a különböző követő funkcióit a Windowsnak. Nem tudom, hogy a kezdeti instában volt annyi kérdés, mint ami most már lehet, hogy ez már csak a GDPR-nak a hatása, mert most, hogyha újra rakod a Windows-t, akkor hogy nagyon alaposan végigkérdezi, hogy mihez járulsz hozzá, de ahogy te is mondod, itt azért van még rengeteg olyan feature, ami ettől függetlenül fut a háttérben. Nyilvánvalóan ez aggályos, és abban is biztos vagyok, hogy a szűk szakmai érdeklődő közönségen kívül ez máshoz nem nagyon jut el.
És te, hogyha saját Windowsodról beszélünk, akkor ezeket beállítod, megnézed, vagy te is telepíted és hagyod?
Nem, ezeket hát a saját gépemen azért szánok rá időt. Hát ez úgy tekintek erre, tudod, mint mikor letöltesz egy applikációt, vagy bármit, hogy akkor nekem mindig egy fél órát ott elbogarászom a különböző beállításokba, és akkor letiltem, amit le lehet, és így tovább. Azért ez igaz az OS-re is.
Én ezen tudok erről nyilatkozni, mert egyrészt privát nem használok Windows-t, illetve akiknek telepítek, ott általában, tehát én nem szeretek úgy beállítani rendszert nem magamnak, hogy alapvetően majd én tudom és beállítom. Tehát ilyenkor általában az illetővel leülök és közösen átbeszélve, hogy figyelj, ez ezt jelenti, hogy mi legyen a döntés. És ilyenkor egy interjú folyamat van, tehát ez kell, nem kell. Nyilván nem tudja, hogy mit jelent, vagy hát legtöbb esetben nem tudja az illető, hogy mit jelent, miért fontos, miért nem fontos, ezért van egy ilyen kérdezfelelek, hogy ha ezt bekapcsolod, akkor ez azt fogja jelenteni, ha kikapcsolod, akkor meg ezt fogja jelenteni, és a legtöbb ilyen esetben eljutunk oda, hogy á, nem érdeke, hagyd úgy, á, jó lesz így, á, nekem ez nincs türelmem, és igen, tehát nagyon sok esetben, hogyha ezeket ki vagy bekapcsolgatjuk, akkor elesünk valamilyen szolgáltatástól, valamilyen kényelemtől. Nehéz szívvel mondom azt, hogy ezt most puf, ki kell, vagy be kell kapcsolni.
Arról nem is beszélve, hogyha egyébként ezt beállítod így más valakinek, mert én meg már estem ebbe a hibába, hogy elmagyaráztam, és ugye letiltottuk, és utána akartam szolgáltatást használni, és akkor ez miatt ugye nem ment, és akkor aztán minden voltam, csak jó kislány, nem? Hogy de én miért mondtam azt, hogy akkor tiltsuk le? Tehát azért ez tényleg ilyen nehézkes dolog, de tényleg azt mondom minden hallgatónknak, hogy légy csekkoljátok le. Mindenkinek tényleg a saját veszélyérzete, négy rádiógombról beszélünk, tehát nincsen hú de mekkora lehetőségünk állítgatni bármit is, de inkább legyen az disable-be és abban a pillanatban, hogyha kell, akkor tudjuk, hogy rutinszerűen, hogy hol kell visszakapcsolni arra az időszakra, amik kell, mert tényleg brutális mennyiségű. Tehát gondoljátok el, hogy hány Windows van a világon. Tehát mi mennyiségű adat lehet náluk, tehát brutális. És akkor persze rúgdossuk a Huawei, de ez egy másik tészta Kínával együtt, de
Hát igazából ugyanaz, tehát én soha nem voltam az kétségbe, hogy vagy a Mac, vagy a Windows, vagy bármelyik rendszer, vagy mindegy, hogy mit nézünk, tehát akár tűzfal, vagy hálózateszköz szolgáltató, tehát egy kutya. A Cisco nem jobb, mint a Huawei, vagy mint az Ericsson, vagy mint a Nokia, vagy mint bárki. Egyszerűen csak talán könnyebb rájuk a nyugati törvénykezéssel hatni. Tehát, hogy közelebb vannak, és könnyebben tudunk rájuk hatni, vagy azok, akiknek a privacy érettsége hasonló a miénkhez, azzal a szemlélettel tudunk rájuk hatni. De igazából most, ha azt nézzük, hogy az EU és például Amerika milyen szinten tér el, vagy akár csak az EU-n belül is vannak az eltérések, vagy mondjuk ott van EU és Svájc, tehát igazából nincs annyira messze egymástól, de teljesen más szabályozások vannak, és más, amit megenged mondjuk Svájc egy ottani szolgáltatásnál, vagy szolgáltatónál, vagy ott hostolt szolgáltatásnál, és más, ami itt van. Tehát igazából szerintem, amit nem magadnak hostolsz, azzal aláírsz valamilyen idézőjelé szerződést, vagy elfogadod azt, hogy itt nem minden úgy fog történni, hogy te gondolod, magadnak meg nem tudsz mindent hoztani. Tehát most a Windows esetén ugye nagy része az oprendszernek az igenis felhő alapú, tehát hogy az ki fog beszélgetni ahhoz, hogy működjön, vagy kapsz egy nagyon kihérélt szép felületet, idézőjelbe szép, tehát kinek mi, ami igazából lehetne akár egy Linux is, hogyha már itt tartunk, bár mondjuk állítólag a Linuxok is beszélgetnek kifelé, tehát azért ott sem feltétlenül teljesen zöld a helyzet. Úgyhogy innen nézve mindegy, hogy a Max nem mindegy, de hogy azt el kell tudjuk fogadni, és itt jön megint az a kérdés, hogy mennyire vagyunk paranoidak, de el kell tudjuk azt fogadni, hogy az eszközök azok, amik itt vannak előttünk, azok beszélnek, és haza beszélnek, és azt fogják mondani, hogy azért teszik ezt, hogy nekünk jó legyen, és igazából csak olyan adatokat gyűjtenek, ami elősegítik a fejlesztést és a szolgáltatások minőségét, és nem azt nézik, hogy neked mik a szokásaid. Úgyhogy ezzel a tudattal kell nekiállni, és ezzel a tudattal kell bármit csinálni, ami azért gáz, mert igazából ezeken az eszközökön nem csak Excel-eket tologatsz, vagy hogyha Excel-eket tologatsz, és mondjuk azok céges Excel-ek, akkor ott kell legyen egy kérdőjel, hogy van olyan, az hol köt ki a végén. Jó esetben egy Enterprise környezetben az házon belül köt ki, de nem minden esetben. Viszont azon vannak mondjuk képszerkeszt, és vannak hangok, vannak olyan dolgok, amiket akár a vásárlási szokásaid, vagy bármit, tehát igazából ezeket mind termékként te odaadod, és legtöbb esetben akkor is, amikor fizetsz egy terméket, hiszen azt ugye tudjuk, hogy ha valami ingyen van, akkor te vagy a termék. Na most itt nincs ingyen, hiszen a Windows-t meg kell venned, és mégis eladnak téged, mint termék, szóval ez ilyen, ja, szép új világ. Hagyjuk a számítógépeket, üljünk vissza a szövőszékhez, az sokkal jobb volt, az nem beszélt haza.
Dehogy
vagy
nem.
A gyapótszedés, hogyha...
Dehogy nem, falusi pletykának hívták. és a szövőszobákba születtek, a tűz mellett.
Ja, régen szövőszoba volt, most meg szerverszoba, ahol lehetett csacsogni. A következő hírünk az egy Apple sérülékenység, ami annyira nem Apple sérülékenység egyébként, hanem ez igazából most került pecselése a Windows-ba. Hülye. Most került pecselése a Mac OS-ben. Ennek a CVS szám, ez a CVE-2021-3156, szerintem ezzel beszéltünk egyébként. Ez egy olyan sérülékenység volt, amit a Qualys talált meg, még auditált, és nagyjából annyit jelentett, hogy az elmúlt 10 éve nézve, hogy a sudo parancs az bugos volt, magyarul volt benne egy sérülékenység, amivel okosan lehetett privilégiumot eszkalálni. Ez olyan szép szó egyébként, vagy szép kifejezés, tehát jobban gyökerebb lehettél, mint amekkora vagy, magyarul több jogod lehetett azon a rendszeren, mint amit azt a rendszer tulajdonosai gondoltak. Ezt most befoltozták, és alapvetően nem érdekes, hiszen telepítsünk, frissítsünk mindig mindent, tehát hogy ez egy tök jó dolog, hogy befoltozták. Mondjuk kicsit érdekes, hogy pont az az alkalmazás, vagy démon bugos, ami azért felel, hogy neked több jogosultságod legyen, szóval ez ilyen oké, tök ügyes. Viszont volt mellette két másik sérülékenység is, ami az Intel grafikus drivereinek a foltozása, ez a CVE-2021-1805 és a 1806, amik különleges kódot tudtak kernel privilégiummal, tehát igazából a legmélyebb, vagy a rendszerhez legközelebb lévő privilégium. Mindegy, valamit csináltak, azt be volt foltozva, hagyjuk már, frissítsetek, jó van.
Legyen bent az auto update, ezt haladjunk.
Igen, tehát legyen az auto update, illetve esténként dugjátok fel a MacBook-ot töltő, hogy tudjon update-elni, és ne csodálkozzatok, hogyha leolvadtatok rajta, meg a matricák megolvadtak, mert éjszaka update volt, ugye. Nem egyébként, az nagyon szeretem meg be, hogy így magát frissíti éjszaka, és nem kell nekem napközben, munka közben várnom, hogy így frissítse magát, tehát az, azért Windows esetén eléggé szoktam sírni.
Ez biztos a céges adminok is nagyon szeretik, ha így mennek főfrissítések, mert biztos van hova róla útba visszamenni, tehát tutira mindenki imádja, mint te. Én mondjuk nem vagyok ebben annyira biztos, vagy legalábbis saját hitem szerint nem vagyok erről meggyőződve, de saját eszköznél jó, céges környezetbe kevésbé.
A sajátnál se, mert hogy úgy nyitott fel a laptopot, hogy fel van töltve, dolgozni fogsz, de ő közben a töltés vezérlőt lefagyasztotta éjszaka, és az egész kifagyott, és visít az egész laptop, és arra ébredsz, hogy így lángol a fél szoba. Konkrétan egy új hekis lángos maticát kellett tegyek a MacBook-ra, mert hogy leolvadt az előző, szó szerint. Tehát, hogy annyira megolvadt, hogy így lejött róla a matrica. Pedig elvileg jó a hővezetése a MacBook-nak, kivéve ennek. De ez mondjuk Bélájé volt, lehet, hogy nem tudom, tele van a KFC-vel.
Jó, akkor visszavonom, jó? Tehát akkor saját használatra sem javasol, de jól hangzott.
Nézd, az elv az tök jó egyébként, tehát én az elvet azt nagyon szeretem privát eszköz esetén, hiszen kiveszik a kezedből azt. Egyébként céges eszköz esetén szerintem lehet, legalábbis Windows esetén biztos, hogy lehet azt időzíteni, hogy ha éjszaka megy a gép, vagy éjszaka nem megy a gép, akkor megtöltöm, akkor fusson, és akkor települjön.
Windowsnál valóban, én most a Mac-re mondtam ezt.
Mac-nél meg... Figyelj, a Mac az meg nem egy corporate eszköz, tehát hogy én ezt úgy, tehát nagyon szeretném használni céges környezetben a MacBookot, mert imádom használni, de szerintem nem egy enterprise eszköz, bár nyilván minden menedzser szeretne meg minden fejlesztő Mac-et használni, és talán eljött valamikor az Apple is oda, hogy olyan enterprise management eszközöket, vagy kezelést tegyen a Mac-hez, amivel ez működhet. Most már talán az iPhone-ok esetén, vagy a telefonok esetén kezd e felé menni, vagy ha kezd feljönni ilyen management funkció. Szerintem a Mac-ek esetén ez még nem biztos, illetve operációs szinten nem biztos. De igen, tehát alapvetően az lenne logikus, hogy ha ezt te mondod meg, mint rollout manager, hogy akkor mikor menjenek ki. Meg hát ugye illik tesztelni egy frissítést egy mass rollout előtt, nem illik bedönteni a teljes céget azzal, hogy hát kitoltuk, majd lesz valami. Láttunk már ilyet párszor, amikor le kellett tiltani policy-ből azt, illetve hát egy e-mail policy-val azt, hogy figyelj, kapcsolt ki az iPhone-on az automatikus frissítés, mert be fog dőlni az egész, tehát hogy így, hát van ilyen, igen. Viszont volt nekünk a héten érdekes hírünk, illetve mindenhol ez föcsögött, hogy csomagok érkeztek, és csomagok tűntek el, vagy hát arra jöttek jelzések, hogy csomagok érkeznek, és itt most nem a házati csomagokra gondolok, bár most, ahogy elnézegetem így a háttérben a nasomat, eléggé rossz a helyzet. Ugye ezt mindig mondtuk, hogy a kunapnak milyen sérülékenységei vannak, és hogy a kunapot így meg úgy támadják, én mindig legyintettem, hogy hagyjuk már, ez semmi baj nincs a kunappal, és teljesen biztonságos. Hát kezdek aggódni, most már 3000 fölött van a bejelentkezési próbálkozások száma, úgyhogy kicsit így, nem tudom, félek, hogy valaki meg fogja törni szépen a nasomat, és bejut, de majd mindjárt csinálok egy olyat, hogy mindenkit kitiltok a csába. De most érjünk át kicsit a fizikai csomagokra. Az elmúlt héten jött egy olyan új, nem tudom, ilyen phishing oldal, vagy nem is tudom, milyen kis érdekesség, többen kaptak egy időben csomagot, vagy legalábbis kaptak jelzést arra, hogy csomagjuk érkezett. Ugye szokásos ilyen DHL, FedEx-en mindenki küldözgeti ilyen üzeneteket most már, hogy kaptál csomagot, hogy a részleteket megtekintsd, ahhoz törzsd le az alkalmazást, vagy csináld azt, és akkor kaptál egy linket, hogy nézd meg ezen a linken, hogy hol tart a csomagod, és hát aki ezt letöltötte, az kapott egy jó kis alkalmazást, ami nagyon sok mindenre használható. Például lehet vele megfigyeltetni az üzeneteidet, lehet vele az összes adatodat eladni, elküldeni másoknak, tehát igazából egy tök jó phishing toolt raktak össze, és itt nekem több ismerősöm jött, hogy figyelj már, kaptam egy ilyet. És most már szerencsére csak egy linket kellett küldjek a police.hu-ról, vagy az NK-nak az Insta oldaláról, hogy hát akkor lesztek szívesek ezt elolvasni, és ezt szerint cselekedni, mert hogy ez most igazából egy tök jó kis kampány, és szerintem nagyon jól és időben reagáltak a megfelelő hatóságok, hogy felhívják a figyelmet, hogy mit kell ezzel csinálni, illetve jobban mondom, mit nem kell, sőt, mit nem szabad ezzel csinálni. Ez igazából benne lesz az adás naplóba, hogyha ti ismerőseitek is keresi ezt, akkor hát, hogy tudjátok neki küldeni. Tehát alapvetően nem szabad rákattintani, ha rákattintottál, akkor telepítsd újra a telefonod, és további szép napot. Mielőtt újra telepíted a telefont, természetesen mensd az adataidat, ha lehet, akkor az alkalmazásokat ne, mert hogy amikor visszatöltöd, akkor ezek visszajönnek, úgyhogy továbbra is azt mondjuk mindenkinek, hogy ha lehet, akkor ne kattintsatok minden hülyeségre rá, mert nem biztos, hogy az hasznos lesz. Illetve van, aki azt élvezi, hogy telefon telepít újra. Hadnagy, találkoztál ilyesmivel mostanában? Hadnagy éppen csúnyát mutogat felém. Igen, tehát én nagyon nem szeretek telefont újra telepíteni, tehát amikor végre be van lakva egy készülékem, el van mentve, tökéletesen jó és működik, akkor az nem jó, amikor nulláról kell kezdeni, és mindent beállítani újra, mindent megfelelő helyre tenni, viszont ez jó kis takarítás, hogy mondjuk ne minden szarságot tölts le, hanem utána egy friss készülékkel kezd, úgyhogy aki szeretne ilyet, az nem muszáj letöltse a ransomware-t vagy a malware-t, az meg lehet nélkül is csinálni, úgyhogy hajrá.
Simán elég hozzá egy kiadós eső a kabát zsebedbe a telefonnal, mert ugye hadnagy ezt hozta össze, és bár egyébként mindig azt mondom, hogy az a jó informatikus, aki a saját adatainak a mentésében is ért már el sikereket, hadnagynak még volt is mentése, de hiába állította vissza, ez külön megérne egy logbookot, ez az agyhalál volt, amit sikerült így összehozni a visszaállított, másik telefonra visszaállított tartalommal, erről majd remélem egyszer tényleg beszélünk, mert ez valami botrány.
Azon gondolkozom, mi van azokkal, akik egy phishing toolt kértek csomagként. És nekik tényleg megérkezett.
Mert lehet, hogy pecázni akarnak. Igen, aki pecabotot rendelt FedExen, az nyugodtan nyissa meg. Ja. Viszont, hogyha már ransomware-ekről beszélünk, akkor Szenga, készültél valamivel?
Igen, nem lehet ezt a témát elengedni, de igazából nem is ez lesz az érdekes benne, hanem hogy van egy nagy csavar a végén, úgyhogy tartsatok ki, mert maga a sztori az nagyon átlagosan indul. Egy michigani bankot, a Flagstar nevű bankot ransomware támadás érte, a már-már unalomig ismételt supply chain támadáson keresztül arról volt szó, hogy ironikus módon az a cég, aki a biztonságos file sharinget biztosította a banknak, azt megnyomták. Ez az Excelion nevű cég, és így jutottak el az ő különböző partnerhez, többek között ez a bankhoz. Úgy hozzáteszem, hogy ennek az Excelionnak partner volt még a Trumpot védő ügyvédi iroda, illetve az új-zélandi központi bank is, csak ezek a hírek így nem nagyon törték át az érdeklődés falát így a SolarWinds meg a Microsoft Exchange-es hackek mellett, de attól függetlenül azért ez már így is egy érdekes sztori. És ugye arról van szó, hogy nem elég, hogy egy ilyen ransomware támadás beszívott a bank. Ez a csoport, ez a Klopp nevű hacker csoport elég sok személyes adatot el is vitt, úgyhogy küldtek egy levelet, a bank küldött egy levelet, egy fizikai levelet minden ügyfelének, hogyha sajnos elvitték az SSN, ugye ez a social security number, ez ilyen társadalombiztosítási számotokat, telefonszám, lakcím, név, minden, ami ugye náluk volt, és hát ugye egy bank ki ügyfélne nagyjából az összes létező személyes adatodat ugye bekérik és tárolják, és az a lényeg, hogy kiküldték ezeket a leveleket, és hát két meglepetés érte itt az embereket, az egyik, hogy olyanok is kaptak levelet, akiknek konkrétan 10 évvel ezelőtt volt utoljára számlája ennél a banknál, és felmerült a kérdés, hogy vajon miért kezelik még mindig az adataikat, hogyha már szó szerint 10 éve nem ügyfelei annak az adott banknak. És a másik, ami miatt szerintem nagyon érdekes ez a hír, hogy olyanok is kaptak levelet, akik soha nem voltak ügyfelei ennek a banknak. És felmerül a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges. És ez úgy lehetséges, hogy ez a Flagstar bank, ez megvásárolt más bankoktól jelzálog hiteleket. Magyarán olyan ügyfeleknek a jelzálog hiteleik, akik amúgy nem a Flagstarnál ügyfelek, de ezeket megvásárolták, így az adott banknak ezeket az ügyféladatokat ki kellett szolgáltatni a Flagstarnak. A probléma ezzel az, hogy erről amúgy nem értesítették az adott ügyfeleket, hogy az ő jelzálogukat felvásárolta már egy másik bank, és hát így annak kell, hogy ők amúgy egy kvázi biztonságos banknál bankoltak, most ők is támadás áldozatai lettek, úgyhogy még egy olyan terület, ahol érdemes figyelni arra, hogy vajon pontosan éppen kinél járnak a személyes adataink. Ugye nekem ez kicsit elképesztő ez a történet abban a szempontból, hogy ez 2019-ben történt már, mint ez, hogy ezt a jelzálogot felvásárolták egy másik banktól, Ami érdekes, hogy még mindig nem szólnak az ügyfélnek, hogyha ez megtörtént, és ez azért tuplán érdekes, mert ugye a 2008-as válságnak az egyik ilyen eleme volt, hogy a bankok, illetve más pénzintézetek elkezdtek ilyen jelzálog hiteleket vásárolni, úgyhogy erről az adott ügyfél amúgy nem is tudott, de hogy anélkül, hogy bemennénk a közgazdaságtani hatásaiba ennek, azért adatvédelmi, illetve privacy szempontból elég probléma, hogy erről amúgy nem értesítik az ügyfelet, hogy amúgy te azt a jelzálog hitelt, amit figyelsz, az technikailag nekünk fizeted, de valójában már nem mi kapjuk azt a pénzt, és amúgy a személyes adataidat sem mi kezeljük, és föltesszük a kezünket, hogyha valami probléma van.
Az jól hangzik alapvetően.
Ez volt a tanulsága ennek a hírnek.
Hát figyelj, ezt is mit tudja búcsítelni rá. Van azon be, hogy ahogy nézegettük, sok mindent érint, sokfajta eszközt, hadnagy.
Megverem. Csatlakozva Szengelhoz hoztam egy érdekes hírt magammal, ugyanis ransomware-es támadásokkal manapság már nem csak informatikai hálózatokat szoktak megtámadni, hanem bármilyen fajta más eszközöket is. És ugye, ha már eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag az a mindenség internetéről beszélünk, és ugye az IoT-val gyakorlatilag tényleg minden rá van már csatlakoztatva, akkor ugye nagyon fontos azt megjegyeznünk, hogy ha biztonságról beszélünk, akkor a legkevésbé sem szoktunk feltétlenül az energiagazdálkodás és az áramellátó vagy szolgáltatás nyújtó eszközök felé fordulni. Ugye nagyon érdekes lesz, mert van egy ilyen rövidítés, ez a HVAC nevezetű rövidítés, ami a fűtés, a levegőcserélés és a levegőhűtésnek a mozaik szava, ugye heating, ventilation, air conditioning, és gyakorlatilag ezek manapság már, ugye mindenki tudja, aki otthonra telepített ilyesmit, mondjuk egy jó klímát, vagy például a fűtésébe belerakta ezeket az okos hőfokszabályzó eszközöket, hogy ezeket már tudjuk mobiltelefonról irányítani, ami annyit fog jelenteni, hogy hát ők is az interneten lógnak. Na most ugye ez senkinek sincs az elsőbségi listáján, amikor kiberbiztonságra gondol, de hogy Bob Dylan híres szavait idézem, az idők megváltoztatták a helyzetet. Ahogy a tárgyak internet által támogatott eszközök fejlődtek, gyakorlatilag a számos üzleti funkció mellett kinyitottak egy csomó olyan kaput, amire nekünk biztonsági szakembereknek igenis figyelnünk kell. Felhasználóként meg nagyon jó az, hogyha tudunk róla, hogy mi az, ami ezzel kapcsolatban esetleg felmerülhet problémaként. És akkor ne is beszéljünk arról, hogy a tavalyi év során a pandémiás helyzet közepette, hogy gyakorlatilag az összes ilyen eszköz szintén távolról kellett elérni, ami ha például vesszük a szerver szobát, akkor ugye talán mindannyian láttatok már szerver szobát, aki nem annak röviden. Ez úgy néz ki, hogy általában van egy beépített UPS, ami szolgáltatja áramkimaradás esetén a megfelelő áramforrást az eszközöknek. A legtöbb esetben van egy két ajtós nagy szekrény, ami a tűzoltó rendszer és az alá biztosított fölülről vagy alulról történő tűz elleni védelmet biztosítja és az oltást, illetve ugye létezik a levegőcserélő rendszer, vagy a levegőhűtő rendszer, ami meg ugye ezt tudjuk mindannyian, hogy ezek az eszközök melegednek, mint hogy az Apple-ös hírnél Antana is mondta. Ha meg rekkekről beszélünk, aztán hihetetlen mennyiségben tudnak melegedni, tehát ezeknek az eszközöknek ezt a fajta háromszoros védelmét meg kell valósítani. Most a legtöbb esetben ezek az UPS-ek vagy a tűzoltó rendszerek is már távolról menedzselhetők, ami nagyon hasznos, mert az IT-s kollégának eset általánosságban elmondható, hogy mi, akik rendszer szobában üzemeltetést végünk, nekünk kell levizsgázni, és szintén oda csattogni a tűzoltó rendszerhez is, vagy bármi máshoz, amivel esetleg ott a szerver szobában gond lehet. Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy nekünk nagyon kényelmes, mert távolról is tudunk csatlakozni hozzá, és ha bármint módosítani kell például a kinti hőmérséklet emelkedése miatt a légkondicionáló rendszerben, akkor csak távolról belépünk, és cső. Csak hát ugye ezzel van egy olyan kis probléma, hogy ezekre az eszközökre be tudunk lépni távolról, akkor, ha nem megfelelően van ez a kapcsolat kiépítve, akkor nagyvőséggel más is be tud lépni, és talán emlékeztek rá, hogy az adásban már beszéltünk egy észak-amerikai kaszinóról, ahol gyakorlatilag egy internetre csatlakoztatott akváriumi hőmérővel jutottak be a szervezet vagy a kaszinónak a hálózatába, és gyakorlatilag elvitték az összes adatbázisban tárolt ügyféladatot, és ugye ez most ilyenkor úgy hangzik, mint az Ocean's Eleven-nek a következő film részletét vagy filmjét forgatnánk a sorozatból, de azért valljuk be az őszintét, hogy ha tényleg arról beszélünk, hogy biztonságban szeretnénk tudni valamit, akkor nem ez jut először az eszünkbe, pedig figyelnünk kell rá. Az, hogy egyébként ezek hogyan néznek ki, vagy hogyan állíthatók be, ugye, vagy mire kell egyáltalán figyelnem. Hát Gyakorlatilag az összes ilyen gyártó azt már felülvizsgálta az elmúlt évek során, hogy ezeket a kapcsolatokat valamilyen szinten felügyelni kell és biztonságosá tenni. Ezért gyakorlatilag az UL2900-1-es és az ISAIEC62443-as szabványokkal ellátott eszközök, azok manapság már azt is jelentik, hogy ezek az eszközök kiberbiztonsági szempontból távolról történő vezérlés esetén is biztonságos kapcsolatot nyújtanak. Ezért nagyon fontos lesz, ha ilyen eszközöket szeretnénk beszélni, akkor például keressük ezeket a tanúsításokat. Aztán ugye, ha már ezekről az eszközökről beszélünk, akkor ugye, hát itt nem annyira van OS még, meg nem annyira vannak driverek, de firmware az lesz. És ugye minden egyes hírünk, ami ilyen értelemben IoT-hez, vagy legalábbis eszközökhöz kapcsolódik a neten, minden egyes alkalom elmondjuk, hogy a frissítések. És a firmware-ünk van, és firmware frissítést adnak ki, tényleg ellenőrizzük rendszeresen, és frissítsük, mert ezek az eszközök ettől az egyetlen egyfajta védelemtől gyakorlatilag nagyon függnek, és hogyha ezt a frissítést nem rakjuk fel, akkor ismét nagyon sok problémának leszünk kitéve. Aztán ami még fontos lehet, ugye a digitális és a fizikai biztonság. Pont az Amazonnak az adatközpontjában van jelenleg már olyan infrastruktúra, ahol a rekszekrényeket intelligens zárakkal látták el annak érdekében, hogy ezek az eszközökhöz a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzák. Tehát ugye csak az a kolléga és csak azt a rekket tudja kinyitni egy kártyával, egy mobilappal vagy bármivel, amihez neki tényleg valójában dolgozni kell, és amihez neki hozzá kell férni, az összes többit nem. És ugye ez egy nagyon fontos, szintén ugye a fizikai védelem kategóriába tartozó védelem, mert ezek a rekszekrények az egész amazonos adatközpontnak a lelkei, és ugye ezekkel történik valamikor nagy valószínűség szerint, ugye nagyoktól szoktunk látni azért ilyen szolgáltatás kieséseket mostanában egyre sűrűbben, ugye nem tudja a szolgáltatást nyújtani, tehát fontos, hogy ezeket is megfelelően biztosítsuk, főleg, hogyha óriási infrastruktúrákban dolgozunk benne. És hát a másik, ami nagyon fontos még az, hogy gyakorlatilag ezeknél az eszközöknél magának a hálózatoknak és a kapcsolatoknak a védelme tényleg nem szokott prioritást élvezni. De azért alkalmazzuk közökül a szabályokat. Egyrészt a szeparáció elvét, tehát nem biztos, hogy a kaszinónak az adatbázisának és az akváriumnak a termosztátjának feltétlenül egy hálózatba kell lakni. Ugyanez vonatkozik a szerverszobának a tűzoltó berendezésére, vagy a légkondicionál szintén nem muszáj egyik produktív vélannak a tagságába sem lennie. Tehát nagyon fontos lesz, hogy azokat, amiket egyébként más esetben alkalmaznánk, kezdjük el ezeken a hálózatokon is alkalmazni, mert bár ugye speciális eszközökkel, speciális protokollokról beszélünk, ilyen a DMP3 vagy a BACNET nevezetű protokollok, de mindannyian tudjuk, hogy ezeknek is megvannak a saját szabályai, ami alapján ez a védelem felépíthető. És az a helyzet, hogy a biztonság az még mindig egy közös utazás, és nem a cél. Gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy azt gondolnánk, hogy biztonságban vagyunk és végeztünk, másodpercek tört része alatt fordulhat az egész megint egy olyan irányba, hogy kiderül, és ugye az elmúlt időszakban ezt is láttuk, hogy hányfajta olyan sérülékenység látott napvilágot, ami úgymond tudtunkon kívül az infrastruktúránkba települt, ne ezek az eszközök legyenek azok, amik effektíve ezt a fenyegetést még sokkal veszélyesebbé, még sokkal kiterjeszthetőbbé teszik számunkra. Próbáljuk meg ezt tényleg megfelelően felgészülve, és mindig egy kicsit inkább két lépéssel előrébb járva felépíteni a saját eszközeink körül, ha már ezekre így is úgy is szükség van.
Én nagyon régen foglalkoztam ilyesmivel, mert nem teljesen ezzel, de az, hogy adatközpontoknak és ilyen nagy hálózati dolgoknak a távoli elérése, tehát főleg az adatközpontokét, és ott azért meg szakdolgámat is ebből írtam. Talán akkor nem volt ekkora security fókusz, legalábbis előttem nem volt ekkora security fókusz, pedig viszonylag fontos lett volna, hogy inkább itt az üzletfolytonosság volt az elsődleges, de alapvetően annyi, tehát most visszagondolva, annyi lyukat hagytam magam mögött, hogy nem vagyok rá büszke, tehát hogy a default jelszavak az összes távmenedzsment eszközön, hogy ahhoz nem nagyon kellett volna semmilyen egyéb úton, módon bejutni és megtörni ahhoz, hogy az emberek bejussanak, és ez igazából szörnyű, hogy igazából ilyen 10-15 évvel ezelőtt mennyire nem figyeltem erre. Vannak olyan adatközpontok, amik ugye teljesen ilyen embertől függetlenek, tehát nem lehet őket elérni. Na most, hogyha ott bebetonozol valami hálózati eszközt, és mondjuk ott lyukat hagysz magad után, akkor azt nehéz megpecselni, szóval ezt, aki ezzel foglalkozik, az foglalkozzon vele jól, és csinálja jól, ne úgy, mint, tehát hogy tipikus, hogy don't be antenna, tehát ne legyél olyan, mint antenna, mert az általában nem okoz, hogy is mondjam, biztonságos üzemeltetést, úgyhogy remélem, hogy ahol az én eszközeim vannak így a világon, azok nagyobb biztonságban vannak. Minden évben van egy külön ilyen kis részünk, ahol a múltba tekintünk vissza, és ezt megteszik mások is, például az FBI, ahol az internetes mindenféle csíntevényeket rangsorolják és beszélik ki. Szenga, mesélnél erről egy kicsit?
Nem. De beszéljünk kicsit az internetes csíntevőkről, akik mit rosszalkodtak össze 2020-ban. Az FBI kiadta 2020-as Internet Crime Compliance Center által jegyzett riportját. Jó, hogy a neve is mutatja, ez egy olyan központ, ahol bejelentést tudsz tenni, hogyha téged valami kiberbántalom él. Milyen gyönyörű ez a szó. 790 ezer bejelentést kaptak 2020-ban. Három nagy domináló téma volt. Az első az az adathalászat, ugye a phishing, illetve a másik kettő az a non-payment, illetve a zsorolás. A non-payment, ez gondolom azt akarja, hogyha például fizetsz egy táskáért az interneten, majd nem kapod meg, vagy ilyesmi, szóval...
Ki csinál ilyet?
Valaki olyan, aki nem követte a Don't Be Antenna elvet.
Hölgyeim és uraim, a mai napnak a jelmondatát hallhatták.
Na és a riport szerint több mint 4,2 milliárd dollár kárt okoztak a kiberbűnözők ezen jelentés alapján, és ebből amúgy elég tetemes rész, 1,8 milliárdos kár, az kizárólag a business email compromise-hoz köthető, szóval ez továbbra is egy elég ilyen fancy topic. Sajnos ez tényleg egy abszolút jelenlévő probléma. Nekem is most a napokban a cégnél kellett ezzel foglalkozni, és ráadásul még csak nem is arról van szó, hogy valaki targetálja dolgozókat, hanem hogy vannak olyan kollégák, ami valamilyen oknál fogva a céges e-mail címmel regisztrálnak ide meg oda, aztán az egy adott adatbázis leakelődik, és ezzel a céges ökántja is ugye kikerül a szabadba a jelszavával együtt, úgyhogy volt ilyen probléma, amit kezelni kellett, úgyhogy léci céges accounttal ne garázdálkodjunk privát területeken. És hát ugye meg kell jegyeznünk, hogy ez a sok-sok szám, amit itt elmondtam, azért csak a jéghegy csúcsa lett, hiszen ugye ezek csak maguk a bejelentett esetek. Ugyanakkor van egy érdekes szám még ehhez, mert ugye amikor ezt halljuk, hogy 4 milliárd kár, rengeteg bejelentés, én legalábbis nem tudom eldönteni soha, hogy ez most nagy szám, nagy dolog, tudod, a konferenciákon, meg mindenkinek van egy ilyen jelentés a különböző cégektől kezdve, hogy úristen, 10 milliárd támadás volt, 600 trillió kárt okoztak, hogy ez most sok vagy kevés, és ez a riporthoz fűztek egy megjegyzést, hogy ugye azt mondtam, hogy 4,2 milliárd kárt okoztak itt a kiberbűnözők. Na most az a helyzet, hogy az Egyesült Államokban hagyományos üzleti lopásokból 64 milliárdos kár keletkezett 2020-ban, úgyhogy ilyen szempontból a kiber még nem dominál, bár továbbá is ezt mondom, ez csak egy nagyon-nagyon kis szeret, szóval azért azt gondolom, hogy a globális trend nem az, amit itt próbáltam megcáfolni, azt gondolom, hogy a kiberbűncselek jönnek és jönnek fel, de azért érdemes mindig ezeket a számokat kontextusra tenni. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor linkeljük ezt a riportot, tele van mindenféle ábrával, statisztikai adattal, de tényleg ilyen, nem tudom, államok szerint férfinő, nem tudom, ilyen nagyon durva leosztások vannak, úgyhogy egy analisztnap volt egy hosszú hétvégéje, amikor ezeket a pivó táblákat lőhette erre az adatbázisra, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor csekkoljátok.
Jó, ami szintén nem fog dominálni, az a Clubhouse-nak a user száma, illetve nem is a user száma, hanem az érdekeltsége. Kiadtak egy olyan ötletet, gondolatot, illetve egy olyan leírást, hogy a Clubhouse az miért veszélyes. Aki nem tudná, hogy mi az a Clubhouse, ti tudjátok?
Igen.
Hadd nagy tudja, Szenga is tudja. Szenga azért tudja valószínűleg, mert hogy Elon Musk ugye rálépett manapság a Clubhouse-ra, és gondolom ott követi. Hadd nagy, neked honnan jött?
Nekem gyakorlatilag onnan jött, hogy több ismerősöm szólt, hogy innentől kezdve ott fog tartalmat biztosítani a rajongó táborának, és nem más platformokon, például a Facebookon keresztül. És nagyon érdekes volt, mert akkor úgy rákerestem, hát ennek már azért pár hónapja, de hogy rákerestem, és rögtön az jött velem szembe, hogy hogy líkelődik ki onnan minden, úgyhogy gyorsan körbeírtam, hogy persze, csináljátok, csináljátok, nagyon jó lesz, csak nekem ne kelljen arra menni, tehát így elhatároltam magamat mindentől, és én gyakorlatilag innen ismerem a platform megoldását, meg az egész cuccot, mert akkor azért tényleg az ismerősöknek után néztem, és mondjuk én jó szívvel nem ajánlottam, de mivel mindenki oda mozgott most át, és ez a trendi és a fancy, ebből kifolyólag eléggé nagy táborra lett hirtelen.
Igen, ugye nagyon sok előadó vonult át oda, mert hogy menő Clubhouse-on tevékenykedni. Amit én tudok róla, hogy ez egy ilyen rádió jellegű, tehát hogy nem olyan, mint a podcast, mert hogy a podcast azért szubkultúra, és egy viszonylag szűk réteg az, aki podcastet hallgat. Szerencsére a hekkislángos hallgatók hajlamosak erre, hogy ezt a szűk réteget képviseljék, amit nagyon köszönünk nekik. Annyiból jobb, hogy igyekszem felsorolni, de nem találom a szavakat. Nem, igazából annyiból jobb, hogy nem timeshifted. Tehát magyarul az élő. Tehát ott történik, ami történik. Nagyjából olyan, mint hogyha egy chat szobába bemennél, és végighallgatnád az egészet, csak voice alapú. Viszont meghívásos, és Apple only, tehát hogy iOS only. Tehát, hogy igazából, ha lehetne jobban belimitálni azt, hogy a snob haverjaiddal hogyan tudsz beszélni, akkor szerintem nem tudnál egy nagyon szűkebb kört hozni, viszont tényleg nagyon szeretik az emberek, mert hogy ez egy új platform, tehát akinek van ideje, és nem akar YouTube live-ot, meg Facebook live-ot nézni, az Clubhouse-on lógatja a lábát a méreg drága telefonjával, ami egyébként azért érdekes, mert hogy Kínában nem cenzúrázott, illetve nem tiltott maga a Clubhouse, és valószínűleg innen jön a nagy sikere, hiszen nagyon sok kínai állampolgár tud itt megnyilvánulni, beszélgetni úgy, hogy nem kell attól féljenek, hogy cenzúrázzák őket, vagy hogy lehallgatják őket. Na most ez ott dől meg, hogy a Clubhouse egyik háttérszolgáltatója, az igazából egy Agora nevű cég, ami Shanghai székhelyű, illetve kínai tulajdonú, és backend szolgáltatásokat készít a Clubhouse-nak, és itt tárolódnak, illetve itt folyik át némi információ. És bármennyire is tűnik biztonságosnak vagy jónak ez az egész, alapvetően a user adatok, illetve a user ID-k, az egyedi ID-k, illetve a szobáknak az ID-jai, azok plaintextben vándorolnak át az Agora szerverein, amit ők tudnak esetleg úgymond megfigyelni, és mivel az Agora, mint olyan egy kínai cég, hát ők kaphatnak olyan utasítást, hogy ne csak megfigyeljék, hanem korrelálják és mentsék is, ezáltal viszonylag könnyen lehallgatható, illetve megfigyelhető az, hogy ki kivel beszél az érintettek közül, úgyhogy talán itt lehet egy ilyen kis koncert, nyilván nekünk itt a nagy vad nyugaton nem annyira érdekes ez, de hát nyilván van, akit ez tud érdekelni. Illetve hát ami nekünk érdekes talán az, hogy ezáltal nem csak az érhető el, hogy cenzúrázzák ezt az egészet, hanem le is hallgassák, illetve tárolják is, és erre felhívta a Clubhouse az Agora figyelmét, hogy talán nem kéne, akik természetesen azt mondták, hogy nekik nagyon, de nagyon fontos a biztonság, és mint mindig ők nem tárolnak audioadatot, sőt semmit. Csak annyi, hogy ilyen mindenféle monitoring célokból használnak adatokat, de az csak a szolgáltatás minősége miatt. Ugye mindig ez a kifogás, hogy hát ők nem tárolnak, ugye a legtöbb VPN szerver is azt mondja, hogy nem tárol semmit, csak ilyen mindenféle telemetri adatokat gyűjtenek, hogy ki, milyen hálózaton, hogyan, meddig, de best szó, semmi másra nem fogják használni ezt. A Clubhouse egyébként tett egy ígéretet, hogy titkosítani fogja ezeket az információkat is, tehát igazából találnak, hogy fokkal védettebbek leszünk, vagy lesznek a felhasználói, illetve volt a Clubhouse-hoz köthetően még egy hír, mégpedig, hogy lehet valami úton, módon egy illegálisan összeforkolt valamilyen androidos alkalmazással is becsatlakozni ezekbe a beszélgetésekbe, amiről kiderült, hogy azért az nem olyan. És akkor itt egyébe hagynám, tehát hogy azért furcsa volt az alkalmazás, és furcsa helyről jött, és furcsa karakter készített el, tehát azért várjátok meg, kedves Android használók, hogyha mindenképpen Clubhouse-ozni akartok, ami kijön az official app hozzá, hiszen mégiscsak az a tuti, amit a gyártó ad ki. Hogyha már gyártói dolgokban bízunk, mert ugye az mindig fontos, hogy amit a gyártó elénk tesz, az mindig hiper-szuper biztonságos, ugye ezt tudhatjuk arról az esetekről is, amikor a Microsoftot ekésztük, vagy éppen az Apple-t ekézzük, hogy amit ők adnak ki, az elvileg biztonságos, gyakorlatilag nem minden esetben. Na most van egy hírünk, ami nem annyira biztonságról szól, tehát nem feltétlenül az az érdekes benne, hogy tehát ez nem egy biztonsági lyuk, inkább csak egy érdekesség, és ezt a cikket a prog.hu-n találtuk. Hát amikor elolvastam, hogy Apple hírezi, nyilván nekem megakad rajta a szemem, hogy akkor na, hogy nekem fog jelenésem lenni, hogyha úgy van, és egy erőteljes tikkelésbe kezdtem, amikor egy szakmai blog, vagy újság, vagy bárminek is nevezük, de mondjuk úgy, hogy médium úgy jelzi, vagy úgy írja le, hogy a user, akiről majd mindjárt mesélek, képtelen volt hozzáférni az almás cégnél vezetett fiókjához. Az almásnál. Egy fucking szakmai blog. Tényleg? Almás? Te senki házi szerencsétlen. Természetesen ezt kivágjuk, de hogy lényegében itt azért nyertem egy jó nagyot, hogy... hogy is és mint is, tehát igazából nekem ezt tudjátok, hogy az almás témát a kiütésem van, de olyan szinten, hogy így fogtam és így becsuktam a laptopot, hogy nem, én ezt nem vagyok hajlandó ezt a hírt elmondani, úgyhogy köszi szépen, kedves hallgatók, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten.
Sziasztok!
Sziasztok!